Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló hetilapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A január 13-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a január 13-ára dátumozott szám 56 oldalán lévő 48 cikkből válogatunk. Az első oldalon írja Kézdi Beáta, hogy az 1970-es évek célzottan romboló, a kis falvakat hátrányosan érintő politikájának következményeként a Tolna megyei Zsibrik nevű község az elmúlt évtizedekben elnéptelenedett. Az evangélikus egyház vezetése úgy döntött, hogy lebontja a használaton kívüli templomot. A harangok, az orgona, a padok más gyülekezetekhez kerültek, a templomkapu pedig a bonyháti evangélikus gyülekezeti ház nagy termébe kapott új funkciót. Eddig beengedte a híveket az Isten házába, most pedig szárnyas oltár lett belőle. A második oldalon olvassuk, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke Fabinyi Tamás figyelmeztetett. Ha tényleg meg akarjuk tartani Európa keresztény arculatát, ne nyugodjunk bele abba, hogy nincsenek, vagy csak a látvány szintjén vannak ünnepeink, hanem keressük meg az igazi tartalmukat. Ez elsősorban nem a politikusok feladata. Nem baj az, ha ők is szorgalmazzák a visszatérést a keresztény gyökerekhez, de helyettünk, keresztények helyett senki sem fogja ezt a munkát elvégezni. Kinek-kinek személyesen kell az Isten mellett döntenie. A 9. oldalon írja Siri Zsuzsa, hogy az utóbbi évek legnagyobb tömege érkezett a palesztin hatóság által felügyelt cisziordániai Betlehembe, Jézus szülőhelyére, hogy meghallgassák a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrációjának éjféli miséjét. A 11. oldalon Balcó András, a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen cím alatt olvassuk, hogy Balcó András édesapja evangélikus lelkész volt. Balcó András háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok öttusázó, a nemzet sportolója az előadásában arról beszélt, hogy rá kellett jönnie, hogy az életében nem ő maga hozta a fontos döntéseket, hanem az Isten választotta ki őt a feladatokra. 15 éves korában hallott arról, hogy egy magyar ember, Benedek Gábor, világbajnoki érmet nyert öttusába, és úgy gondolta, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Innentől kezdve az Isten szinte kézenfogva vezette végig az életében. Jó volna, mondta, ha ma is minél többen fordulnának Jézus felé, sok-sok ébredésre lenne szükség, mert az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 52 cikket találunk. Az első oldalon írja Szoborci Bence, búcsúzunk Seregély István érsek úrtól cím alatt, hogy az Isteni Irgalmasság Bazilika magyar kápolnájának készítése kapcsán kétszer is Krakkóba utazhattam vele. A legapróbb részletekre is figyelve tárgyalt, öröm volt megtapasztalni, hogy mennyire szívén viseli az Isteni Irgalmasság tiszteletének ügyét. Szent II. János Pál pápa, krakkói bíboros utódja, marsarki érsek úr azt mondta róla, hogy még nem találkoztam ilyen alázatos püspökkel. Az 5. oldalon írja Koncz Éva, hogy 1593. december 18-án szentelték pappá Svájcban Szalézi Szent Ferencet. Tisztában volt vele, hogy protestánsok a hívek, de ők elsősorban az egyházi emberek, a papok és szerzetesek hibái miatt szakadtak el az egyháztól. Azt vallotta, hogy a mi hibánkból káromolják minden nap az Isten nevét. 1594-ben a szinte teljesen kálvinistává vált Chablisba ment, ahol különösen nehéz helyzettel kellett szembesülnie. A beszédeit kevesen hallhatták, mivel a kálvinisták a javaik elkobzásával fenyegették azokat, akik elmennek egy pápista misére. Ferenc ekkor leírta a szentbeszédeit, és kifüggesztette azokat a köztereken, és becsúsztatta azokat az ajtók alatt. Az így keletkezett prédikáció gyűjteményében bemutatta a katolikus hit alapigazságait. 4 évi kitartó munkája után sikerült elérnie, hogy Chablais visszatért a katolikus hitre. A 10. oldón írja Matthäides Konrád, hogy Szent II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-án 17 órakor pisztoly dördült el a vatikáni Szent Péter téren. A lövést a török terrorista Ali Akcsa adta le. A merénylet szervezésében a szovjet titkosszolgálat is szerepet játszott, Kuzicskin szovjet KGB őrnagy 1980-ban a teheráni szovjet nagykövetségen találkozott a török Ali Akcsa terroristával, beszervezte és megbízta a pápa elleni merénylettel. Bolgár ügynökök segítették a szervezést, a légitársaság alkalmazottjaiként a gyilkossághoz használt pisztoly is az ő segítségükkel került a merénylőhöz. Akcsa több lövést adott le a pápára, akit a hasán értek a lövések. Isteni szerencse volt, hogy a lövés pillanatában hajolt le egy gyermekhez, így a lövés nem lett halálos. A 11. oldalon olvassuk, hogy az orosz oktatásügyi minisztérium 1994-ben 2 hívő misszionáriust bízott meg azzal, hogy kidolgozzanak egy olyan tananyagot, amelyel az iskolákban, az etika órákon megtaníthatják a tanulóknak a Biblia alapelveit. Arra is fölkérték őket, hogy a börtönökben, a tűzoltóságon, a rendőrségen és a nagy árvaházakban is tanítsanak. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk. Most a reformátusok lapját szemlézzük a 30 oldalon plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 25 cikket találunk. A 3. oldalon olvasunk Bocskai István imádságából egy kis részletet. Add, Uram, hogy áldásodat egész népem gazdag és szegény egyaránt érezze. Ne árnyékolja be életünket a csüggedés és a nyomor. Kerülj el minden veszély és baj. Kérlek, vedd erős oltalmadba szegény népemet, mert nélküled oly árvák és gyöngék vagyunk. Gondoskodásod óvja meg beteg népemet, hogy lelkünkben béke, nyugalom, boldogság és szeretet lakozzék, bárhol élnek szert a nagyvilágban. Amen. A 7. oldalon írja Kovács Mihály, hogy a bölcs szívhez jutott ember tudja, hogy az élet több az eledelnél, a test az öltözetnél. Életünk nagy kísértése a telhetetlenség és az aggodalmaskodás. Az előbbi a gazdagokat, az utóbbi az átlag embereket környézkezi meg. Jézus örökkérvényű szavaiban arra mutat rá, hogy aki hiszi és vallja, hogy mindent Istennek köszönhet, az egész életét rábízhatja az ő gondviselő szeretetére. A 15. oldalon írja pap Ferenc, hogy Jézus egyik nagyon jelentős profétai tette a jeruzsálemi templom megtisztítása, amelyről mind a 4 evangélium beszél. A templom tisztítás a heródesi templomban zajlott. Az edomita Heródes a templom újraépítésével akarta bizonyítani a kegyességét és az odaszánását, és Krisztus előtt 20-tól hatalmas ráfordítással gyakorlatilag új jeruzsálemi szentélyt építetett a zsidóknak. Még Jézus idejében sem fejeződhetett be a munka, de a nagy művet Krisztus után 70-ben a rómaiak kifosztották, és az épület az enyészeté lett. Egyedül a ma is ismert egyik külső fal, az úgynevezett siratófal maradt meg memento moriként. A 29. oldalon olvassuk, hogy leégett az Erdélyben található Nyárád Szent Imrei református gyülekezet közösségi háza. A november 28-án éjjel történt tűzeset után az épületből csupán a téglafalak és a tornác egy része maradt meg. a Nyárádszent Imrei Református Gyülekezet presbitériuma kéri a gyülekezeteket, hogy lehetőség szerint adományaikkal támogassák a gyülekezeti ház újjáépítését, és hordozzák a gyülekezetet könyörgéseikben. Pénzügyi adományaikat a gyülekezet bankszámlájára juttathatják el. A 30. oldalon mondja idős Kocsis Attila nyugalmazott lelkipásztor, hogy amikor magyar-német szakra jelentkeztem az egyetemen, azt mondták, hogy minden további nélkül felvennének, ha nem lenne papa az apám. Akkor választottam a teológiát. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket, a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 35 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy meghalt Miklósházi Attila püspök Kanadában, a Toronto melletti Pickeringben, a jezsuiták idős otthonában december 28-án. 1989-től 2006-ig a külföldön élő magyar katolikusok püspöke volt. 1931. április 5-én született Diósgyőrben, 1949-ben lépett be a Jézus Társaságba, a jezsuita rendbe. A szerzetesek szétszóratása után 1950 és 52 között filozófiai és teológiai tanulmányokat kezdett a Budapesti Hittudományi Akadémián, később munkaszolgálatos katona lett, majd műtésként dolgozott a Budapesti Szent István Kórházban. 1956-ban elhagyta Magyarországot, Németországban, majd Torontóba fejezte be a filozófiai és a teológiai tanulmányait. A torontói érsek szentelte pappá 1961. június 18-án. Szent II. János Pál pápa 1989. augusztus 12-én a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspökévé nevezte ki. Seregély István, nyugalmazott egri érsek, életének 88. papságának 64. évében, december 31-én a nyíregyházi főegyházmegyei papi szociális otthonban a szentségekkel megerősítve az örökké valóságba költözött. 1931. március 13-án Szombathelyen született. 1955. június 19-én Szombathelyen szentelték pappá, Szent II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki egri érsekké. 1990-től 2005-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, 1993-tól 2001-ig az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke volt, 2007. június 9-től nyugalmazott érsek. Elmondata, Christus est via, veritas et vita, azaz Krisztus az út, az igazság és az élet. A harmadik oldalon mondja Kocsis Fülöp érsek, hogy Szent Miklós a legenda szerint egyszer egy társával a mennyország kapuja felé tartott a kocsijával, amikor egy sárba ragadt embert vettek észre. A társa azt mondta, hogy nem szabad beszennyeződniük, mert akkor nem engedik be őket a mennybe, és folytatta útját, anélkül, hogy segített volna a bajba került földművesen. Miklós viszont a segítségnyújtás közben besározta a ruháját, és úgy ment Jézus színe elé, de mégsem kapott dorgálást. Kedves hallgatóink! A január 13-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!